Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon pap költők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdetett dr. Ternyek Csaba egriesek fővédnökségével. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. A nevezési határidő most csütörtökön lejár. A verseny időpontja május 15-e péntek lesz, helyszíne az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. További információ a program@szentistvanradio.hu e-mail címen kérhető. A mostani kormányülésen Orbán Viktor döntés alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak 4+3, hanem akár 90 napig is felfüggesztesse a pénzmosás gyanús utalásokat, osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezte. A Tisza párt miniszterelnök jelöltje Brüsszelből jelentkezett, ahol Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével és António Costával az Európai Tanács elnökével tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról. Azt mondta, rövid lesz a nyár a minisztériumokban, mert nagyon gyorsan kell megoldani nagyon sok problémát a pénzekért cserébe. Magyar Péter már miniszterelnökként május 25-én tárgyal majd újra Brüsszelben, hamarosan érkeznek az uniós források, fogalmazott. A Magyarország elleni jogállamisági mechanizmus megszüntetését kezdeményezte a Fidesz és a KDNP az Európai Parlamentnél. Dajs Tamás fideszes delegáció vezető közölte, a Tisza párt választási győzelmét követően az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber is elismerte, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták. 6 kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, többek között a migráció és a védett üzemanyagár miatt. A brüsszeli testület áprilisi kötelezettségszegési csomagjában felszólította hazánkat, hogy hozza összhangba nemzeti jogszabályait a migráns csempészet elleni fellépésről szóló uniós szabályokkal. Az Európai Bizottság arról is döntött, hogy keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió bírósága előtt, amiért nem szüntette meg a kiskereskedelmi adórendszerét. Szintén elmarasztalták hazánkat az Európai Elfogató Parancsra vonatkozó szabályok helytelen átültetése miatt. Az uniós bizottság felszólította továbbá Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntesse meg a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott magasabb üzemanyagárak jelentette diszkriminatív bánásmódot, valamint minket arra is, hogy ültessük át a vállalati vezetőtestületekben a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó uniós szabályokat. Az Ursula von der Leyen által vezetett testület végezetül az EU-n belüli beruházó és állam közötti választott bírósági eljárásra vonatkozó uniós szabályok betartására szólítja fel Magyarországot. Korábban az Európai Unió bírósága a gyermekvédelmi törvénynéven ismert jogszabálymódosítást is jogsértőnek nevezte, mert az szerintük több ponton sérti az EU alapjogait és úgynevezett értékeit. Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság által a védett üzemanyagárral kapcsolatban Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást Gulyás Gergely a Facebook oldalán. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, minden támogatást megadnak ezen a területen az új kormánynak is. A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik, írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levélben. A pártelnök azt is közölte, elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Afrikai látogatásom lehetőség arra, hogy ők hallassák a hangjukat. 14. Leó pápa részvéte a kolumbiai mészárlás áldozatainak, a békét kell választani. Leó pápa egyházi szeretett közösségben részesítette a kált pátriárkát. Simoni bíboros, albán vértanúk erekéjét ajándékozta a pápának. 14. Leó elismeri 49 személy vértanúságát a spanyol polgárháború idejéből.
Leó pápa katekézise. Afrikai látogatásom lehetőség arra, hogy ők hallassák a hangjukat. A Szent Péter téren tartó szerdai általános kihallgatás keretében a Szent Atya, erődjeihez hasonlóan, összefoglalta és kiértékelte a múlt hét csütörtökén véget ért 11 napos afrikai apostoli látogatását. Köszönetet mondott a 4 országban tapasztalt szívélyes fogadtatásért, és hálát adott Istennek, hogy elmélyíthette a barátságot és bizalmat a népek és felekezetek között, és hogy a kiengesszelődéssel hívhatta a szemben álló feleket.
Fin dall'inizio del pontificato ho pensato a un viaggio in Africa.
A Szent Atya pápasággal kezdete óta gondolt egy afrikai útra, és hálát adott az Úrnak, aki megengedte neki, hogy pásztorként találkozhasson Isten népével Afrikában, és bátoríthassa őket, hogy a béke üzeneteként éljék meg azt egy olyan történelmi pillanatban, amelyet háborúk és a nemzetközi jog súlyos és gyakori megsértése jellemez. Kezdte katekézisét Leó pápa. A gondviselés akarta, hogy az első állomása Algéria legyen, ahol egykor Szent Ágoston élt, ezért az utazással egyrészt lelki indítatásom gyökereiből indultam ki, másrészt pedig nagyon fontos hidakat építettem és erősítettem meg a világ és a mai egyház számára. Hidat az egyházatyák nagyon termékeny korszakához, és hidat az iszlám világhoz, majd az afrikai kontinenshez. Szólt útja kezdetéről a Szent Atya. Algériában a pápa szívélyes fogadtatásban részesült, ahol megtapasztalta és megmutatta a világnak, hogy lehetséges testvérként együtt élni, ha ugyanazon irgalmas atya gyermekeinek ismerik el egymást. Egyúttal kedvező alkalmat kapott arra, hogy Szent Ágoston iskolájába járjon, és az élettapasztalata, írásai és lelkisége segítségével tanuljon mestere Isten és igazság kereséséből, hiszen ez a tanúságtétel ma fontosabb, mint valaha a keresztények és minden ember számára. Afrika 3 másik országa, amelyeket meglátogatott, többségében keresztény, így ott belemerült a pápa a hit ünneplése és a meleg fogadtatás légkörébe. Elődjeihez hasonlóan ő is átélte, amit Jézus tapasztalt Galileában, amikor látta az igazságra szomjas és éhes sokaságot, majd hitüket felismerve elmondhatta, ti vagytok a föld sója és a világ világossága.
La visita in Camerun mi ha permesso di rafforzare l'appello a impegnarci insieme per la riconciliazione e la pace.
A Kamerunban tett látogatása megerősítette a pápát a hivatásában, hogy a megbékélés és a béke ügyét szolgálja, mert sajnos ezt az országot is feszültség és erőszak jellemzi. A Szent Atya örömmel utazott az angol nyelvterületen fekvő Bamendába, ahol mindenkit arra biztatott, hogy működjenek együtt a békéért. Kamerunt miniatűr Afrikának hívják, utalva természetének és erőforrásainak változatosságára és gazdagságára, de a kifejezés úgy is érthető, hogy az egész kontinens nagy szükségletei Kamerunban találhatók. a javak igazságos elosztásának szüksége, a fiatalok felkarolásának szüksége, a helyi korrupció leküzdésének szükségessége, az átfogó és fenntartható fejlődés előmozdításának szükségessége, a neokolonializmus különböző formáinak ellensúlyozása előrelátó nemzetközi együttműködéssel. Köszönetet mond a pápa a kameruni egyháznak és az egész népnek, akik szeretettel fogadta, és a pápa imádkozik, hogy a látogatása során megnyilvánult egység szelleme továbbra is életben maradjon. Utazása harmadik állomása Angola volt, amelynek évszázados keresztény hagyománya van, és amely a portugál gyarmatosításhoz kapcsolódik. Sok afrikai országhoz hasonlóan a függetlenség elnyerése után Angola is viharos időszakon ment keresztül.
Nel crogiolo di questa storia, Dio ha guidato e purificato la Chiesa.
Ebben a történelmi olvasztó tégelyben Isten vezette és megtisztította az egyházat, midőn mindinkább az evangélium és az emberi fejlődés, a megbékélés és a béke szolgálatába állította. Szabad egyház egy szabad népnek, ezt érezte Leó pápa a Mamma Mujima, a szív anyja Mária kegyhelyen, meghalva az angolai nép szívdobogását. A pápa örömmel emlékezik azokra férfiakra és nőkre, akik a feltámadt urat dicsérő énekre ritmusosan táncoltak, egy olyan remény jeleként, amely ellenáll az ideológiák okozta csalódásoknak és a hatalmasok csalfa ígéreteinek. Ez a remény konkrét elkötelezettséget igényel, és az egyháznak felelőssége van, hogy tanúságtétel és Isten igéjének bátor hirdetése révén elismerje mindenki jogait, és előmozdítsa azok tényleges tiszteletben tartását. A látogatás utolsó állomása Egyenlítői Guinea volt, amely országa hagyománya bölcsességével és Krisztus világosságával átvészelte történelmének viszontagságait.
Non posso dimenticare ciò che è accaduto nel carcere di Bata in Guinea Equatoriale.
Nem felejtem el, mi történt a batai börtönben, Egyenlítői Guineában, emlékezett személyes hangon a pápa. A fogvatartottak teri torokból hálaéneket énekeltek Istennek és a pápának, imádkozva bűnei bocsánatáért és szabadságukért. Soha nem láttam még ehhez hasonlót. Ahogy ott a szakadó esőben velem együtt imádkozták el a mi atyánkot, ez Isten országának igazi jele. És a batai stadionban a fiatalokkal való nagyszerű találkozás szakadó esőben kezdődött. Ez az ünneplés a másnapi szentmisébe jutott csúcspontjára, amely méltóképpen megkoronázta az egyenlítői guineai látogatást és az egész afrikai apostoli utat. A pápa látogatása az afrikai népeknek lehetőséget kínál arra, hogy hallassák a hangjukat, hogy kifejezzék örömüket, mint Isten népe, és egy jobb jövőbe vetett reményüket. Örülök, hogy megadhattam nekik ezt a lehetőséget, és egyúttal hálát adok az Úrnak azért, amit ők adtak nekem, felbecsülhetetlen kincset a szívemnek és a szolgálatomnak, zárta személyes hangon katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
14. Leó pápa részvéte a kolumbiai merénylet áldozatainak. A békét kell választani. A Szentatya a szerdai általános audiencia végén spanyolul fejezte ki részvétét a fegyveres csoportok által végrehajtott merénylet áldozatainak. A lengyel híveket a dachaui koncentrációs tábor felszabadításának évfordulójára emlékeztette, melyet az amerikai katonák nyitottak meg 1945. április 29-én Németországban. Fájdalommal és aggodalommal emlékezett a szombati terrorista robbantás civil áldozataira Leó pápa. A kolumbiai forradalmi fegyveres erők egyik szakadár ágának tulajdonított merénylet több mint 20 ember életét követelte, legalább 40-en súlyosan megsebesültek. A hadsereg ellen küzdő fegyveresek az elnök választás előtt néhány héttel felrobbantottak egy autóbuszt az ország délnyugati részén. A spanyol hívekhez fordulva a katekézise után a pápa felhívást intézett azért, hogy mindig a békés megoldásokat keressék. Fájdalommal és aggódva értesültem a tragikus erőszakról, ami Kolumbia délnyugati részét sújtja, súlyos életáldozatokat okozva.
Y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz.
Közel állok az imában az áldozatokhoz és hozzátartozóikhoz, és mindenkit arra buzdítok, hogy utasítsa vissza az erőszak minden formáját, és határozottan válassza a béke útját. 81 évvel ezelőtt szabadították fel az amerikai csapatok a dachaui náci koncentrációs tábort. Erre emlékezett a lengyel híveknek szóló köszöntésében a pápa. Lengyelországban ezen a napon tartják a II. Világháborús lengyel papság vértanúságának napját. Azoknak a püspököknek, papoknak és szeminaristáknak az oltalmáért fohászkodnak, akik a 20. század totalitárius rezsimeinek vértanúi voltak.
Intercedano specialmente per i giovani affinché rispondano con coraggio alla chiamata di Dio.
Járjanak közben főként a fiatalokért, hogy mindig bátran válaszoljanak Isten hívására.
Leó pápa egyházi szeretetközösségben részesítette a Káld pátriárkát. Örömmel teli szívvel biztosítom önnek az egyházi szeretetközösséget, írta Leó pápa a bagdadi Káld pátriárkához, harmadik Pálhoz intézett levelében, amelyet a Szentszék sajtóirodája április 28-án kedden hozott nyilvánosságra. A pátriárkát kánonilag 2026. április 12-én választotta meg a saját jogú Sui Juris egyházának püspöki szinódusa, amely Rómában gyűlt össze. Nona pátriárka korábban levelet írt, amelyben a keleti egyházak kánonjainak kódexe 76. kánonjának 2. paragrafusa értelmében kérte az egyházi szeretetközösség engedélyezését, amely, ahogy Leó pápa írja, az apostoli székkel való teljes szeretetközösség kifejeződése és köteléke az egyház egységének és Krisztus teste építésének közös szolgálatában. Örömmel és buzgón imádkozom, hogy ő boldogsága, mint e szeretett saját jogú egyház atya és vezetője, lelkipásztori gondoskodással gyakorolja a rábízott szolgálatot, Krisztus szíve szerint vezesse Isten népét, és erősítse meg őket a hitben, a reményben és a szeretetben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a Szentlélek támogassa a pátriárka küldetését, hogy a Káld egyház, amely gazdag ősi apostoli hagyományában, továbbá számos vértanú és hitvalló fényes tanúság tétele jellemzi, továbbra is gyümölcsözővé tegye az evangélium hirdetését, megerősítve az egyházi szeretetközösséget területén és a folyamatosan terjeszkedő diaszpórában. Leó pápa ezután üdvözletét küldte a Káld egyház püspökeinek, papjainak, szerzeteseinek, a szeminaristáknak, a szerzetes jelölteknek és minden világi hívőnek. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a választás azon a napon történt, amikor a Káld liturgia a feltámadt úr Szent Tamással való találkozására emlékezik, amelyből ennek az egyháznak az élő hagyománya származik. Jézus ragyogó sebeiben Tamás felismerte urának irgalmas megnyilvánulását. Ez okot ad a reményre, hogy Isten elkíséri harmadik Pál pátriárka szolgálatát a hit jegyében, amely sok bátorságot és kitartást követel a Káld közösségek számos hívőjétől, akik igazi hívőként gyakran meglehetősen nehéz megpróbáltatásokkal néznek szembe.
Simoni bíboros albán vértanúk erekéjét ajándékozta a pápának. Öröm és remény töltötte el a Szent Atya arcát látva, mely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessék az egész világon. Így nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni albán bíboros, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amin jelen volt a főpásztor, mint egy 40 fős rokonsága is. Április 5-én húsvét vasárnap az albán bíboros Dominik Mamberti bíboros protodiakónussal együtt 14. Leó pápa mellett állt a Szent Péter Bazilika központi erkélyén, amikor felolvasta Urbi et Orbi üzenetét és áldást adott. Simoni bíboros most ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját. Albániában üldözték, 1963 karácsonyán letartóztatták. Előbb halálra ítélték, majd kényszermunkára fogták. Mindvégig a kommunista rendszer bukásáig titokban gyakorolta papi szolgálatát. Ferenc pápa 2014. szeptemberében Albániába látogatott, és ott hallgatta meg tanúságtételét. Könnyekig meghatódott a pap szavain, akit élő vértanúnak nevezett. Két évvel később bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért, ami jót tesz az egyháznak. A hétfői pápai audienciáról az idős főpásztor elmondta: különleges kegyelem volt, amit a Szentlélek és a Szentatya adott nekem, hogy együtt hirdessük a világ összes népének a békét, ami az égből jön, az édes békét, a lélek és a feltámadás örömét. Ez minden. A hit a feltámadással elnyeri az örök boldogságot, amit Jézus készített elő azzal, hogy vérét adta minden emberért. Az audiencia végén átnyújtotta az ajándékot a pápának a bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és hajlott kora ellenére beutazza a világot. Simoni bíboros egy keresztet és albán vértanúk erekéit ajándékozta Leó pápának, akik életüket adták a hűségért, a Jézus iránti szeretetért, az albán nép üdvösségért, hogy minden emberre az ég mosolyával tekintsenek.
Leó pápa elismeri 49 személy vértanúságát a spanyol polgárháború idejéből. Április 27-én hétfőn 14. Leó audiencián fogadta a Marcello Semeraro bíborost, a Szentéavatási Dikasztérium prefektusát, akit felhatalmazott több dekrétum kihirdetésére, amelyek férfiak és nők vértanúságával, életáldozatával és hősies erényeinek elismerésével kapcsolatosak. A dekrétumok között szerepel Isten szolgáinak Stanislao Ortega García, született Lorenzo, és 48 társának, a Szent Gabriel Keresztény Oktatás Testvérei Intézete tagjai, valamint Emmanuel Berenger Cluseia egyházmegyés pap vértanúságának elismerése. 1936. júliusa és novembere között ölték meg őket Katalónia különböző pontjain, a vallásüldözés időszakában, a hit iránti gyűlöletből. A Szentatya elismerte Isten szolgája Pietro Emanuele Salado Alba, a Hogar de Nazaret társulat világi tagjának életáldozatát is. 1968-ban született a spanyolországi Chiclana de la Fronterában, és 2012-ben hunyt el az ecuadori Playa de Tonsupában. Ezen kívül a pápa jóváhagyott dekrétumokat, amelyek elismerik Isten három szolgájának hősies erényeit. Jézusról nevezett Maria Eletta, született Caterina Tramazzoli nővér, sarutlan karmelita hősies erényeit, aki 1605-ben született az olaszországi Terniben, és 1663-ban halt meg Prágában. A Szent Háromságról nevezett Maria Teresa, született Teresa Iseldík, hősies erényeit, aki a Jézus isteni szívéről nevezett karmelita nővérek kongregációjának tagja. 1897-ben született a hollandiai Apeldoornban, és 1926-ban halt meg az Egyesült Államokbeli St. Louisban. Maria Raffaella de Giovanna, a paolai Szent Ferenc harmadrendi nővérek kongregációjának alapítója hősies erényeit, aki 1870-ben született az olaszországi Genovában, és ott is halt meg 1933-ban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mint egy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben. Mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betszajda mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betszajdában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tövegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdések keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A A történetből kiderül a helyszín és hogy hol vagyunk.
Betsaida városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárulj ebbe
megint. Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott az sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalu, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus, a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi temít.
Igen, igen, igen. Mit gondolod, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, mint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejadag az 5 deka is, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk.
Nem volt remény, hogy elérjenek. Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved. Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, minden elvégeztetett. Felfoghatatlan szerelmes Isten, kiérthetné szándékait, dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneit. Meg lett bocsájtva az összes vétkem, saját fiát. Mit is mondhatnék, benned van reménységem. Halleluja, dicsérem az egyetlen. Halleluja, mindenért, mit értem tett, semmi nem tart fogva már, elszakítva minden lánc. Jézus vár.
Eljött az a reggel, összetört este, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, összetört este, a sír mélyéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál.
No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem, így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem az fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ez nem csak előtte, hanem utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az ajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy... Segítsél nekem. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézushoz bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha ben elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közreműködésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem, amikor a rengeteg kenyér is élelemárat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy beamondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. Hogy a szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Úgy itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt, mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal is, megkérdezni tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda, aki mindig segít és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lehet, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, aki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk, amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az EGRI Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének 18. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Magyar Állami Népi Együttes elmúlt 75 évéről beszélgetünk. 3 óra 5 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Nagy Lucsei Orbán egri püspökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Éva, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöket Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Péter ezt a beszédet intézte a néphez. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, úrrá és messiássá tette. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Az első keresztény prédikáció ez, amelyet Péter tartott Jeruzsálemben pünkösd napján. A beszéd hatása nem abban áll, hogy hallgatói csatlakoznak, nem is csupán a hangulatukban és a meghatottságukban, hanem ebben a kérdésükben mutatkozik, mit tegyünk. Az ige hirdetés cselekvésre indít. Vajon jó hallgatója vagyok-e én az Isten igéjének? A húsvét a hitélet megújulásának ünnepe és annak átélése, hogy Istennel bensőséges kapcsolatban és összeköttetésben vagyunk. De a húsvét azt is tanítja, hogy életünkben is valósítsuk meg, amit ünneplünk. Nekünk, keresztényeknek tehát húsvéti embereknek kell lennünk, nem csak imádságban és az ünnepi istentiszteletben, hanem életünkben is. Az út, amelyet Péter mutat, a megtérés útja. Ezt a felszólítást már keresztelő János is hirdette a pusztában, mint az Isten országa eljövetelének feltételét. Mikor kezdünk el igazán gyökeresen megváltozni? Engedd, Uram, hogy szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged, hogy fegyelmezettségünkben és hűségünkben, bátorságunkban és lelkünk csendjében találkozhassunk veled. Adj tanulékony, tiszta értelmet, hogy láthassunk. Alázatos értelmet, hogy hallgassunk rád. Szeretetre vágyó értelmet, hogy szolgálhassunk neked. Hívő, buzgó értelmet, hogy te lehess a mi életünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.